Köszönjük szépen, professzor úr!
Előadását, és maradjunk így együtt, én azt kérem, és ha van kérdés, hozzászólás, vagy valami esetleg még homályos maradt, vagy elszakadtunk az előadástól, akkor lehet kérdezni, hogy bátran mindenki pusztított erre.
Nem is egy kis csokat most
megérdezni. Van idő, de most próbáljuk hozzá. Jó. Andi?
Közben azon vagyok, amit hívjából lehetnek kezdeni, és végezni a teológiát, mert hogy hagyosan nem. Lehet, hogy elkezdeni végezni a teológiát.
Sírját
elindulni. Minden tiszteletem.
Mert igen, tehát, hogy mondjuk, ha egy személyesen, tehát, hogy felolgódja a valódi gyógyulás, akkor mit csináltam én együtt? nagyon nehéz összeegyeztetni valóban ezt a világképet, ezzel a pszichológiai világképpel, és de hát ez ugye, tehát ez még egy saját fejlődésre, és nyilván de végén inkább az adott esetben, hogy ezt nem hiszem, hogy ezt sokan érni, a hívőrhez is ezt a dolgot. És lehet, hogy ezt értenik, akkor könnyebb lenne a sikernek a megélését is. Tehát, hogy hogy lehetne ezt a dolgot feljutatni, akár egy 15 éves konfirmáló gyereknek is. Hogy nem vagyok benne, hogy miért eljut. Mert hozzám se jutott el. Tehát, hogy pedig nagyon nem azt mondom, hogy én vagyok a hívő, mint a példának, de én nem hiszem, hogy ez, vagy mondjátok is, hogy gondoljátok, mert nekem egy teljesen új dolgok voltak, és teljesen új megvilágítás.
Annyit fűznék hozzá, hogy kiegészítés, tehát a pszichológia, teológia. Tehát kiegészítés itt a megoldás, hogy a pszichológia, teológia összekapcsolódik. Ugye Jungnál van az a nagyon becsületes lépés, hogy elmondja, amikor már a személyiség mélységére hat, ér, hogy innentől fogva ez nem pszichológiai kérdés, hanem teológiai. Tehát ez a szép megoldás, ugye összekapcsolódik, hogy együtt csinálni, mert az érzéki embert is gyógyítani kell, ugye a pszichét is, hát az külön törvényszerűsége van, amit a pszichológia föltár, egyre jobban és jobban. Ugye? És más a pneumatológiai megközelítés, az, és az együtt lenne a kettő, akkor az valóban.
Igen, de hogy közben meg ugye, mint Cipilás terpszichoterát mondta, ott van is, hogy világnézetileg nem mondhatom benne a
másik
világába, és akkor rögtön más szintre kerül a gyógyítás, mert ha a világnézetileg nem tudok beadatkozni, akkor nem tudok valódi gyógyulást. Tehát, hogy
nehéz.
Van ez a kérdésem, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen fura kettőség, mert hiszen a eredeti képzettségemet illetően villamosmérnök vagyok. És ugye ott az az első dolog, amit megcsinálnak az emberrel, hogy napon gyakorol a jegyzőkönyv. Mi van a jegyzőkönyvben? Ugye, hogy milyen konfigurációban, milyen műszer, milyen beállítás, milyen hőmérséklet, stb. Miért? Azért, hogy reprodukálható legyen a kísérlet. Most én azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen a orvosok, meg pszichológus, meg ilyesmi, ez tulajdonképpen az nem tudós a tudomány eredeti értelmében, hanem művész. Tudni, hogy nem tudja reprodukálni a kísérletet, neki egy esélye van. És akkor vagy működik, vagy nem. Mert nagyon-nagyon sok a változó, nagyon sok a paraméter, és igazából talán annyi lehet a közös, még annak idején a Fekete Flórás mondta ezt, hogy az értelmiségi ember az, aki legalább törekszik a világ lényegi dolgait megérteni, és amilyen rajta tudik javítani rajta. És itt ez a nagy kérdés, hogy adott pillanatban, adott pillanatban mi a lényeges? Ahol a nagyon sok volt. Ezt a klasszikus természettudományos mérnöki megközelítést, az nem tudja ezt. Szerintem nekem ez egy nagyon fura dolog, hogy éppen mikor a kijelentést tesznek a teremtésről, vagy a világ végéről utolsó ítéletről, mert hogy hát amiből indulnak a legalapvetőbb feltételnek, hogy a teljesítmény.
Igen, nem is feladata, tehát a természettudománynak nem feladata, hogy a lényekről beszéljen, hanem arról a részről, amit vizsgál. És bizony, akkor mindegyik törekszik, azt hiszem, hogy reprodukálható legyen az az eredmény, amit elér, mert akkor törvényszerűséget tud kimondani. Ugye? Ez a nagy eredmény, hogyha egy törvényszerűséget kimond. A filozófia és a teológia az egy másfajta tudomány, mondjuk így, nem is tudomány igazából. Pontosan emiatt, mert nincsenek általános érvényű alapjai, amit lefektet. Mert a természettudománynak van, a történettudománynak van. Minden egyetem elfogadja, ugye, azokat az alapelveket, amit a természettudomány lefektet. Tehát ott nincs vita. De a filozófiában sokféle alapot le lehet fektetni, teológia meg eleve olyan, hogy ugye a Szentírást veszi alapul, mint Isten kijelentése, ez egy olyan alap, amit nem biztos, hogy mindenki elfogad. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy a természettudomány eredményeit viszont feldolgozza a filozófia és a teológia maga módszereivel, és a lényekre törekszik. Tehát ugye a lényegi oldalát vizsgálja meg a természetnek. Ne a részleteket, mert ahhoz nem ért. Ugye? Az a természettudomány dolga, hogy működik az a növény, az az állatfaj. Ugye? Hogy működik az emberi test. Ugye ez nem ért a teológia, hanem az eredményeit felhasználva már valami lényegest hozzá tud rakni. A teológia is fejlődik, tehát az sem olyan, hogy amit Pál apostol vagy Kálvin János kimondott, az úgy van. Hanem mindig egymásra rakodnak az újabb-újabb ismeretek, hiszen a világ változik, és ez azt jelenti, hogy egyre több szempontból látjuk meg a teológiai igazságot is. A filozófia óriási segítség, az a köztes. A természettudomány és a társadalomtudományok, illetve a teológia között a filozófia van. Az segít. Mert az összegzi lényegileg, hogy miről is van szó a társadalomban, illetve a világban. És erre reflektál a teológia, hogy az Isten kijelentését ütközteti a világunkban felismert dolgokkal. És ez a teológiai igazság. Tehát mi teológiailag nem a 12. század természettudományát ütköztetjük meg az akkori társadalmat az Isten kijelentésével. Hát ez eléggé unalmas lenne, és semmit sem ér. Hanem a mait, mi van ma? Hogy áll a természettudomány, történettudomány, társadalomtudomány? Milyen kérdéseket vett föl? Ezért jó olvasni filozófiát, mert ezek fölveszik a kérdéseket, és a teológia pedig használja, mert akkor sziklázik igazán, ugye az örök isteni kijelentés a múló idővel ütközik, az idő problémáival, és akkor szólal meg. Az igen aktuálisan. Tehát a lényegi keresés az a filozófia, illetve a teológia.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy használta többször a kontemplációt és megoldás, vitás módját, de úgy vélem, hogy ez nálunk mi szerepetekünkben nem gyakorlat. Ha kifejtenék, hogy mit értett alatta, és milyen gyakorlattal tudna bennünket irányba állítani.
Igen. Hát is, igen, sajnos úgy néz ki, hogy nem gyakorlat. Pedig például a teológiánkon is, ugye minden fél év kezdetkor vannak csendes napok, úgynevezett csendes napok. És ezek mindig hangosak. 6 évig voltam dékán, és nem bírtam elérni sose, hogy ezek csendesek legyenek. Tehát végül aztán már olyan hangosak, hogy nem is lehet ott aludni, hanem az ember egy éjszakát ugye akkor átvír azt. Na hát ez a probléma, hogy pedig a csendes nap nevében benne van, amit a római katolikusok másképpen hívnak, de ugyanaz a gyakorlat lenne. Mert minden vallásban, vallásnak van egy ilyen fontos része, hogy az ember vonatkoztasson el a környezettől. Ne vigye be, mert akkor nem lesz képes elmélyülni, sosem. Mennyire zavar bennünket, ha filmet nézünk, ugye, hogy valaki bejön, belép, megzavar, ugye zavar? És vallásos életünkben nem. Tehát fontos, hogy most olyan helyet, alkalmat teremtsünk magunk körül, hogy csak Istennel és magunkkal foglalkozunk. Ez mindig párhuzamosan megy, sosincs külön. Tehát a kontempláció, az elmélyülés, az egy párhuzamos futam a mélybe, vagy mély fúrás. Tehát ha a Szentírást olvasok, ugye, akkor ne azzal foglalkozz a historizmus, hogy hogy történt ez, hogy volt ez a történelemben, semmi nem ér. Ez jó történetileg, ha majd olyan oldalából világítom meg a Szentírás, hogy tényleg ez történetileg hogy történt, az érdekes lehet. De most az az érdekes, amikor minden nap kontemplációt tartok, vagyis Biblia olvasás feletti imádságot, kizárom mindent, olvasom, és közben magamat is olvasom. Tehát párhuzamosan a kettőt együtt. Hogy mit mond az Isten igéje nekem, egy történeten, egy bölcsességen, a Zsoltár, bármin keresztül, az a néhány vers. Mit üzen? Nem üzen semmit, elolvasom, nem üzen semmit. Nem figyeltem eléggé, nem nyílt meg. Ez a velámen, ez még mindig ott van. Át kell törni, időt kell hagyni. Nyugi, nyugi. Még csendesebbet, még jobban fúrni. Még mindig nem jön rá. Nem baj, várj. Negyed órát? Fél órát? Fölállok, ott vagyom az asztalon, sétálok egyet. Nem foglalkozom senkivel. Vagy ülök, és gondolom. Fél óra, óra elterik. És ez nem elvesztegetett idő, hanem ez a kontempláció kegyelmi ideje, amelyben a csend ott van, annyira zavar a csend, ugye? Úgy szeretném megszólalni csendben. Német Dávid professzor úr tanárunk volt, ő mondta, hogy van egy határ, egy küszöb, amikor zavar a csend. Tehát csendesedjünk el. Aztán előbb-utóbb zavar, senki nem szólal meg, szűnnek a lényi a sarokba. Zavarom csend, de elérkezik egy olyan időpont, nem tudom hány perc után, amikor a csend egyszer csak jó lesz. Jótékony és simogatni fog. Na ezt a küszöbet át kell törölni. A kontempláció nagyon fontos. Tehát a körülményeket, ugye kizárni minden zavaró tényezőt, csak mi vagyunk mezítelenül, Isten. Csak persze választalva, ennek el kell tűnnie, hagyni időt, csendet. Sokkal nagyobb csend kell ahhoz, hogy egy szó megérintsen bennünket. Kell egy óra csend, egy szó is. Mert olyan értékes az a szó. Tehát meg kell teremteni. Így értem ezt a kontemplációt. Tehát párhuzamosan bibliaolvasás, de a mi mélységünk, ez rólunk szól. Ez most kegyelmi idő. Tehát nem elvesztegetett. Az elvesztegetett az ezen kívül. Ez a kegyelmi idő. És akkor az ember föltöltődik, megvan az a mondat, elrakja a szívében, egész nap el lehet lenni vele. De hogyha elmegyünk ilyen alkalmakra, a római katolikusoknál ugye lelki gyakorlat van, lelki gyakorlatos könyvük van, Loyolai Szent Ignác, meg le van írva, hogy ezt hogyan csinálja. Az egy fajta gyakorlat. A mi gyakorlatunk az inkább a Biblia fölötti imádságos elmélyülés, amit használ a református hagyomány. A lényeg az, hogy párhuzamos legyen a személyiségünk és Isten közös megtalálás. És akkor ez fejleszthető minden nap, a személyiségünk fejlődhet, tisztulhat, megszentelődhet. Tehát az életünk magyarán legyen szakrális, ne profán. Ez a baj a mai embernek, hogy profán életet él. Van naptára, minden el van, ott van a mobilban benne. Minden le van jegyezve, mi következik, mi volt, hogy, mindent tud. Csak éppen az ő elmondott énjével, az egyetlen karakterrel nem törődik. Tehát a szakralitás hiányzik, a mi felekezetünkben is ezt kéne erősíteni, a szakralitást. Az ember szent. Hát ez el van nyomva. Bűneset lenyomta, szétszakította ezt a állapotot, és megint szedjük elő.
Ehhez irányul a kérdés, amint elhangzott, hogy ugye a középkorban, illetve akár 19. század előtt, akár az élet az sokkal spirituálisabb, sokkal közelebb volt ugye a transzcendenset, és talán ugye ezért is van a fogyasztói társadalomban az a vallásosság, hogy hirtelen akarok egy extrém misztikus élményt, és nem pedig, a mindennapok misztikumát átélni, hanem hirtelen egy nagyon titokzatos, extrém titokzatos élményem legyen, és ennek hát vannak mondhatni, hogy számunkra karikatúrái is, ugye, de attól még ez nálunk is megvan, ugye, hogy gyorsan kinyitom a Bibliát, és amíg lefő a kávé, addig jöjjön valami gyorsan. És ugye ehhez irányban, hogy hogy lehet tényleg, ha már itt a konfirmandusok szóba kérdezik, hogy lehet az, hogy nem csak róluk van szó, hanem a gyülekezetnek, vagy egyáltalán a már a nálunk, tehát már a közösségben lévő embereknek ezt látadni, hogy hogy lehet a mai fogyasztói kultúrában, hétköznapokban is szakrálisan élni, hogy is mondtál.
Hát ez jó kérdés, mert gyakorlat, ugye, vagyis, hogy megváltoztatni ezt a világot, tehát erről szól, ilyen csekélység ez. Hogy változtassuk meg a világot? Ugyanis olyan menetben van benne az ember, olyan mókuskerékben, hogy ebből kitörni ez szinte lehetetlen. Tehát ez a mai világ rabul ejtette az embert. Teljesen. Tehát oly kevés a lehetősége, egzisztenciális lehetősége, illetve olyan választás elé kerül, hogy sok mindennel, ami eddig fontosnak tartott, szakítani kell. Tehát, hogyha tényleg változtatni kell ezen, akkor radikális változtatás. Ez az egész társadalomra kihat, tehát ez olyan. Ugye itt munka, milyen értékes a munka, hogy valakinek van munkája. Oda be kell járni időre. Ott olyan követelmények vannak, amelyek nem szakrálisak. Olyan profánok, és azt meg kell csinálni. És micsoda döntés elé kerül, hogy családját eltartsa. Azt a feladatot végig. Na most hazamegy, és akkor maradt egy kis ideje, akkor csinálja ezt a szakrális dolgot, akkor ketté válik a világ. Lesz egy szakrális része, meg lesz egy profán. Hát ez nem megoldás, az is csak szétszakadást. Ezért nehéz ez. Mindjárt így élünk. Hát ez az, hogy az egyházban élők is, a keresztény, hívő keresztények is ettől szenvednek. Ettől. És megértőnek kell lenni, tehát ez az első, megértőnek, hogy ez nem mehet egyszerűen, ez egy radikális változást követel. Azért mondtam, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert itt nagyon össze kell fogni, mert egyedül egy valaki kitépheti magát a társadalomból. Egy kalibába félrevonul. Nem egyszerű az se. Szerzetbe is lehet menni. Szerzetes rendbe. Kinek milyen habitusa van. Most itt előjön a szerzetes rend. Egyre jobban mennek az emberek ma. Ez érdekes. Fogyasztói társadalom. Volt a 60-as, 70-es, 80-as években egy mélypontja. Kérem? Tehát a 60-as, 70-es, 80-as években négy pontja volt a szerzetes rendben, nem akar senki menni fiatal, de most már mennek. Tehát töltődnek föl, mert a fogyasztói társadalomban látják, hogy nagyon nehéz menekülni, a mókuskerékből kitörni, és akit ez személyesen megoldhatja, tehát hogy egyedül megélheti, akkor elmegy szerzetes rendbe, és azt mondom, hogy milyen jó, mert ő már megtalálta ezt a utat. Na most a protestáns, református utunkat kéne megtalálni ebben. Ugye? Van református szerzetes rend is, például Bázelben, Réhenben, a anyaházban, hölgyek élnek, mint beöltözve, mint az apácán. Amikor ott jártam, akkor éppen egy balettáncos kislány, gyönyörű, volt 19-20 éves, beöltözött. És most már érthető, ugye? Hogy miért? Hogy lehet kitörni? Az egész társadalom struktúrájának kell megváltozni, és ez rajtunk múlik, az egy jó kérdés, hogyha összefognánk, tehát tényleg az egyháznak ez lenne a feladata, hogy az életünket tegyük szakrálisra, ez feladat. És ne mozgalmakban éljünk, hanem most akkor nyáron csinálunk egy találkozót, egy konferenciát, egy ilyet, egy olyat. Ezt csinálja a világ is. Ezt csinálja. Konferenciákat rendez. Nyár dolgokat. Most nem erre akarok kimutatni. Erre kiegyezni. Mert össze kell fogni, tehát ezt együttesen kell. És bizony akkor szakrális életet kell élni. Tehát ez lenne a cél. És akkor mindent alárendelni ennek. Mindent. Megnézni, kinek mi a foglalkozása. Hogy tudja ezt megvalósítani. És ha nem tudja, de nem tud elszakadni a elhivatásától, akkor meg kell az egyházon belül oldani azt, ott érni a hivatását. Óriási dolog. Akkor legyen az egyháznak belső olyan vállalkozása, ahol dolgozni tud az élet. Voltak olyan kolduló fiatalok, akik jöttek hozzám, hogy ők már úgy megtérnének, meg is vannak itt érve, csak ajánlok nekik munkát az egyházon belül, és nem tudtam. Nem tudtam. Ja, azt mondja, akkor a megtérés az fontos, de hogy utána mi lesz velem már, az fontos. Na most ebben vagyunk betegek, valamennyien azt hiszem, hogy ugyan áttört ez a velemen, megvan a saját személyiségünk, csak hogy tudjuk megélni. Mert sajnos megint szét kell szakítani magunknak, hogy meg tudjunk felelni a profán világi követelményeknek. Mert most hazamegyünk, és mindenki megy a maga foglalkozásának a helyére. És nem lesz szakrális az élete. Pedig a munka is az is szakrális dolog. Eredetileg, teremtésbeli rend, szakrális. Ez egy nagy kérdés ez. Tehát igazi nagy egyház kérdés és feladat, hogy tegyük szakrálissá az életünket, és ne hagyjunk senkit elveszni ebben. Mert össze tudunk jönni vasárnaponként, előtt tudunk gyűjteni, ennyit tudunk csinálni. De a társadalom annyira megváltozott, ugye struktúrájában nem úgy, mint 200-300 évvel ezelőtt, ahol a vallásos élet a munkában is benne volt. Munka része volt. A földművelőnek. Meghallotta a harangszót, levette a kalapját, imádkozott, vagy keresztet vetett. Ugye a mezőgazdaságnak, az egyházi ünnepeknek a jelentősége óriási, de van épülve. Mindenben be volt épülve, és ma már ez mind hiányzik. Fityegünk a világban, nincs szakralitása a világban. Ezért nehéz kérdés ezt megválaszolni.
Hát én azt gondolom, hogy jól szűrtem el magamnak azt, hogy magasztorú mondott, hogy tehát az a legfontosabb, hogy magunkat szembenézni, igazán megismerni, és akkor tudunk leginkább egyensúlyba kerülni. Igen. De hogy akkor én azt mondjuk látom hívő embereknél, hogy nagyon sokan szomorúan hoz kezdőre, tehát akkor itt az nem történhet. Itt nem kellene kérdezi a teológusokat, hogy ebben segítsék a híveket, hogy magukba nézni, megismerni magukat. És akkor talán nem lenne a hívekhez rossz kérdés. Én kép a német professzor után olvastam, mert hogy vannak hívekezetek, amelyek valami kép egy nyomorba is, vagy ilyen rossz kérdés, mert hogy azt hiszi, hívekezetekben, hogy van ott komoly hívő, aki komoly, nem az, aki jó kérdés. És akkor most ezt igazolva a szüzdelem.
Igen, így nem arról van szó, ez nem a tökéletességről, amiről beszéltem, tehát megtörténik ez a önismeret, akkor nem arról van szó, innentől fogva már nem vagyok beteg. Nem erről van szó, mert mondtam a elején, hogy a betegség, ahogy Emil Brunnerman tőle vettem át, a betegség az emberhez tartozik. Tehát bizony, ha az önismeret megtörténik Krisztusban való élet, de mégis a hétköznapokban vannak olyan alkalmak, amikor az ember elszakad, megrongyan, ugye elfárad, előfordul a betegség, mindig velünk van. A störtök is mindig velünk van, sajnos. Tehát addig, amíg a Krisztus színét nem látjuk, amíg fel nem támadunk, országában, addig ez mindig kísért, és mindig bennünk van a betegség. Tehát azt akarom mondani, hogy akkor erősítsük a gyengéket, aztán majd a gyengék erősítenek bennünket, amikor mi leszünk elgyengülve. Tehát ez egy kölcsönös viszony. Személyes viszony. Tehát a gyülekezet tagjai is, ha valaki leereszt, elszomorodik, valami tragédia éri, munkanélküliség, családelvesztése, betegség, legyünk ott. És figyelmeztessük arra, amit ő tud, tapasztal, csak el ne felejtsen. Hát nem tudod. Hát nem emlékszel. Hát Krisztusban nem ilyen erős voltál. Tehát erre kell törekedni. Mert a betegség mindig velünk van. Tényleg hittantanároknak, lelkipásztoroknak, presbitereknek megnézni, az a gyerek tehetséges ott. Ott lakik mi a falu utolsó utcájában. Tehetséges gyerek. El kéne kapni, hogy nehogy elveszem. Jól rajzol, jól énekel, stb. De nem arról van szó, hogy erre a karakterre úgy építsen, hogy az egész életét ráépítsen. Mert csalódhat. Igen. Ne a siker orientált legyen, hanem a talentumnak a így van. Ez egy szemléletbeli kérdés. Szemléletbeli. Tehát a váltó az belül van a szemléletben. Kívül persze megjelenik mindenkinél a különböző karakter úgy, mint tehetség. De hogyha csak a külső képre épül, ugye, akkor nagy csalódás is lehet.
Hát, hogy én nagyon messziről közelítek, egy Marcus szó. Azt gondolom, hogy olyasztott mondod, hogy teszik, de nem tudja. Most ezt jól is értelmezni, mert én akkor indulok, én nem tudom, mit gondolod, én ebben bele tudom azt gondolni, hogy gyakorlatilag azért ez az egy karakter, bele van ültetve minden embert. Tehát gyakorlatilag minden embernek adott a remény, hogy el is jusson el a karakter, hogy gyakorlatilag itt a kérdésre a válasz is valahogy itt van, hogy ha én meg tudom teremteni Istennel, meg saját magammal, meg a világgal, a végén, ez az összekapcsolódás, hogyha létrejön, akkor gyakorlatilag megoldja a
problémát.
Egy tanácsot, ami lehet, a tanácsokat elmondja az emberbe, ez mindenkinek magán kell rátalálni, tehát nem, egy örök igazság, hogy ebből a kérdésben nem lehet erre, tehát vagy rátalál, vagy megtalálja ezt a végét, vagy akkor felmondan a csopi.
De én akkor azt kérdezem, hogy a professzor úr válaszából nekem az az, hogy tulajdonképpen akkor mi is vagyunk, nem tudom, most nagyon értem, hogy mert hát, betegek vagyunk, akkor ezt fogadjuk el, tehát ne törekedjünk arra, hogy ilyen békében.
A betegség az...
Nem így értettem. Nem így értettem, hanem úgy, hogy tehát erős hitű emberek, mint a Bibliában is vannak ilyenek, proféták, apostolok, elnélkülnek sokszor. Ugye? Tehát van, amikor nem szólal meg az Úr, azt hiszem, ez Ézsaiásnál, nem szólal meg az Úr. Jönnek a királyok hozzá, hogy mondja már, mi az üzenet, nem tudom, kiégtem, nem tudom. És akkor oda kéret énekest magához, és az bantozik, hárfázik, énekel. És ez, hogy fölpuhítja a lelkét, kontempláció, ha tetszik, elmélyed, és újra megtalálja önmagát, és akkor már tud szólni a királyoknak. Tehát ez a perfektivizmus, hogy tökéletesség, erről szó sincs. Szó sincs. Ezért figyelmeztetnek mindig a protestáns teológusok is. Ugye? Szinte kisarkítva az ember, bűnös, bűnös, bűnös. Miért emlegetik ezt? Azért, hogy ez a betegség velünk marad. Velünk marad. De a kegyelem révén meglelhetjük a Krisztust. De levetni magunkról ezt a kísértőt magát nem tudjuk. Egészen a halálunk. Tehát a Luther Márton ezt így mondotta, hogy az ember megigazított és bűnös egyszer. Megigazított és bűnös. Tehát magára talál Krisztusban élő egész, de másrészt megmarad bűnösnek olyan módon, hogy bármelyik pillanatban megkísértetik. És elvonik. Aztán ugye vissza. Ugye? Tehát a tökéletesség van ilyen nézet, hogy valaki megtér Krisztusé, és akkor tökéletes az útja. Ebben én nem hiszem. Nem hiszem. Mert a tapasztalat mutatja, és erről beszél Pál apostol is, hogy mennyi kínlódás van, ami felolvasott részlet, erről szól. Hogy nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt, amit a bűn akar, azt cselekszem. Hogy van ez? Pedig ő aztán, mondhatjuk őt, egy ideális Krisztushoz megtért embernek. És mégsem azt cselekszik. Mert a betegség velünk van. Fordítsuk le, a betegség, vagyis ez a bűn velünk van. Ugye a kísértő mindig ott van. Ezt ne felejtsük el, hogyha egyesül is a két élünk, a Krisztust megtaláljuk, hát a kísértő is ott lesz mindig. Egészen az utolsó pillanat. Ezért kell ébernek. Ébernek. Mindig felfrissíteni. Ezért van minden nap szükség imádságra, kontemplációra, hogy a kísértő ne győzedelmeskedjen az ember. Mert az mindig akar. És minél inkább szentül él az ember, tisztán próbál élni, annál erősebb a kísértő. Lehet, hogy egy betegséggel kísértő. És akkor azt mondja az ember, pedig úgy iparkodtam, Uram, és most beteg vagy. Jobb kérdése merülnek. Miért van ez? Tökéletes volt, jobb olvas, ugye? Tökéletes volt. És ott van a kísértő, betegséggel, csapással, családját megöli, mindent. megenged az Úr, ugye, megengedi ezt a kísértést. De én nem elveszettem le, csak megkísértettem le.
És lenne egy kérdés, ami talán te megjegyzés, hogy ugye van az amerikai neoprotestáns megközelítés, ami a sikerkereszténység, ugye abban méri a hitet, hogy hány millió dollárra van egyik oldalon. A másik oldalon azért ott van ez a, nem tudom, Bush-magyar protestáns megközelítés, ami alapvetően a bűn kritikája. Ilyen bűnös vagy olyan bűnös azért leveli a népet, és mondjuk jó, mert azt kell tereknek akkor, hogy ezt csinálja a pártjeneket. Tehát én nem neki sok elkezdett igényeket, de valahol a kettő között az egyensúly, vagy hogy lehetne ezt megtalálni, hogy esetleg ki az a pozitív példa, vagy közösség, vagy kör, ami ezt valahogy a középutat előtt tudná adni. Ma ez a két szélsőség sokat szerepel, és nagyon széles körben elterjedt, de valahogy a normális, nem nagyon találni.
Igen, igaza van, ez két szélsőség. Két szélsőség, ugye az utóbbival kezdeném, ugye, hogy a bűnről beszélni nagyon fontos. De akkor rögtön abban a pillanatban mellé kell tenni azt is, hogy megváltott az ember. De nem csak bűnös, hanem megváltott. És ez együtt van. A predestináció lényege ez, hogy nem időbe feszíti szét, ugye, ez a szigorú irányzat, ez a fundamentalista irányzat, amelyik a bűnt hangsúlyozza, historikus. Tehát azt mondja, hogy történt valamikor a bűnösöd, aztán Krisztus megvált, csak tény valamit, érte, fogad előtt. Ugye? Nem így van teológiai szempontból, predestináció. Eleve el van rendelve Isten várára arra, hogy az ember megváltsa, eleve. Még meg sincs teremtve a világ. Azért, mert eleve benne van a bűneset, mely az ember kíváncsisága, vágya, bűnös vágya miatt megtörténik. Az ember természete miatt, szabadsága miatt megtörténik. De ez a kettő együtt van elrendelve, a bűn eset, az ember bűnössége és a Krisztus váltsága együtt van. Ezért a kettőt mindig együtt érdemes említeni is. Tehát nagyon fontos a bűn, mert akkor megvilágítjuk, hogy miért olyan a világ, amilyen. Hát a bűn miatt természetes. Ez fontos. De rögtön ott van az, hogy de hát megváltott is az ember. Vegyük észre, hogy Krisztus meghalt érettünk. A másik, ez a siker, ez nagyon szélsőséges valóban, mert semmi köze az evangéliumhoz. Tehát Jézus azt nem mondta, hogy ha az ő követői lesznek, az emberek azok gazdagok lesznek, egészségesek lesznek, hosszú életűek lesznek. Hanem azt mondta, hogy szenvedni fogtok az én nevemért. És boldogok vagytok. Értek 10-15 évet, 30-at, 50-et, 90-et, mindegy. Az én nevemre. És boldogok vagytok. Szegények maradtok akkor. Tehát ilyen nincs az evangéliumban. Egyébként nem kell hozzá olyan mintagyülekezet, mert talán mintagyülekezet talán nincs is, hanem a Szentírás kell hozzá. Tehát ott van együtt, ugye, hogy a megváltás, a Krisztus és a bűn Pál apostolnál nagyon szépen együtt van. Ugye, például azt mondja, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek. De azt is mondja, hogy csak egyetlen egyet prédikálok, a megfeszítettet. Ez a kettő együtt van. Az öröm és a Krisztus áldozat. Mert a Krisztus áldozatától van öröm.
Ami engem érdekel, és többször is előkerült, ön is említettem, hogy még vagy 200-300 éve szakrális kapott az élet.
Igen, így van.
És erre példaként hozta azt, hogy a vallás értelmű mindennek beírja a kommunikációt. Ezt egy picit kétkedve fogadom, hogy kétkedve hallgatom, mert amit én erről összeolvastam, mert amit én nem tudom, hogy egy holland történésznek is körülön közé volt minden, amit a kölcsönök, vagy vallásosságról, az összetett szóval az is ugyanolyan profán képet mutatik a mai most minden. Az embereknek a lehetnék szerintem sokkal több bennük volt, és lehet, hogy vallás mindeneket magasabb főfokon érték meg, hogy ez volt a normál, mindenki átlát tudatott volna, hogy a vallásosság, de hogy az élet, az emberi élet tisztelet, ez akár is van, hogy tudjuk miért, hogy onnan azt nézni, hogy szóval kéten. De ha ebben tudom megmondani, én nem volt a vallásosságokkal.
Igen, szóval válaszunk külön azt, hogy milyen volt a társadalom, tehát 200-300 tehát a felvilágosodásra. És válasz is a másik résznek, hogy az emberek milyenek. Ez két különböző dolog. A valóban szakrális társadalmak voltak olyan értelemben, hogy az állam szervezet, az egész állami struktúra, az intézményi rendszer, az át volt itatva a vallásosság követelményeivel. Hogyne? De hát a forma megadja azt, hogy valóban úgy érje meg a munkáját, az iskoláját, ahogy felnőtt, az ünnepeit, rengeteg ünnep volt, hogy a vallásos ünnepek száma nagyon nagy száma volt, nem úgy, mint most. Ugye, voltak olyan, csak 3 nap volt munka, és 5 nap ünnep, aztán így. Tehát maga a munka menete is, ugye, ahogy fölépült az óráknak a száma, stb. Ezek teljesen átadva azzal a világképpel, amely a Bibliából ered. A gondolat másik része az, hogy hát igen, akkor is emberek voltak, ugyanolyan bűnös emberek, mint ma, akik formaságnak használták, visszaéltek vele, profanizálták ezeket a formákat. Én azt emelem ki, hogy sajnos ma még a forma sincs meg. Tehát nincs, tehát az állam, ugye szétválasztása az egyháztól, az ma a neoliberalizmusban úgy értendő, hogy a társadalmat elválasztani a vallásos élettől, teljesen. Pedig eredetileg a 19. században, amikor ez a gondolat előjött, Ötvös Józsefnél például, hogy úgy volt, hogy azért szükséges elválasztani az egyházat az államtól, hogy ne rontsa meg az állam irányítás az egyházat egyrészt, másrészt pedig az állam az egyház tanítását elfogadja. Függet, tehát ha megvan a közbevetés, a különválasztás, akkor az államvezetés az fogadja el, ugye, az evangélium. És azt nem így rendezkedjen be. Tehát az elválasztásnak volt egy ilyen nemes célja. Ma más, neoliberalizmus nem ezt mondja, hanem a teljes elválasztásról beszél, vagyis nem lehet semmibe belevinni az evangéliumot, a Bibliát. Ugye nem lehet semmibe belevinni, mert korlátokat szab maga a társadalmi berendezés. Ugye egy tanár nem állhat oda egy egyetemen, Bibliában a kézben. Egy egyetemen, egy állami egyetem. Nem mondhatja, hogy már pedig ezt, ha az eddigi tanultakhoz megnézzük ezt, és összevetjük, nem csinálhatja rendszeresen, mert munkakönyvét, ami nem létezik, megkapja, kirúgják. Ugye? Hát látom, olvassuk a hírekbe, a keresztet le kell venni. Az iskolák falai, az óvodák, Németország. Mert sérti mások érzékes. Ugye? Ez ilyen nem volt. Ugye? Jó, mondhatja azt, hogy mindenhol ott volt a kereszt, úton útféle. Ugye? De az ki lehetett volna tölteni hívő élet. Csak ugye az emberi történelem arról szól, ugye az ember tragédiája, hogy mindig elszólja. Mindig elszólja. Tehát a lehetőségeket, ugye? Most Madács Imre ember tragédiájára gondolok, hogy mindig elbukik valahol. Mindig elbukik. Amire utaltam, ez a szakralitás, ez az, hogy az egész társadalmi felépítés arra épült. Erre mondom. Nem pedig az emberek hitére, mert hát az olyan, hogy volt, nem volt, erkölcséről nem is beszélve. Tehát az erkölcs az mindig problematikus volt. Ókori szerzőket olvasunk, olyanokat, hogy hú, ezek a mai fiatalok, hú, mi volt, mi van most, belepusztul a világ, egy ókori szerző mondja.
Annyira nekik is, van egy ilyen első sumér oktatási táblány, meg ilyesmi, és ugye ez Krisztus előtt, mondjuk 3000, mondom, egy 2500, vagy abban ugyanez van, hogy ezek a mai fiatalok, ugye mennyivel rosszabbak, mint így gyerekként, 4500 éve ezek a fiatalok mindig rosszabbak, és akkor azt szeretném, hogy nincs több kérdés.